Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 32. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 272. dicséretünket. Folytassuk Isten tiszteletünket. Ez ének első 4 verszakának az éneklésével. Thank you. kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, attól az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, igaz és örök Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy megtartottad életünket, hogy eljöhettünk ide a te házadba most. Köszönjük neked, hogy énekelhettük mind jó, amit Isten tészem. Te tudod, Urunk, igazából, hogy miközben ezeket a mondatokat, ezeket a sorokat énekeltük, mit gondoltunk a szívünk mélyén. Mennyire tudtunk azonosulni mindazzal, ami ebben az énekben benne van. Mennyire éreztük ezt, mennyire tapasztaljuk ezt, hogy valóban mind jó, amit te cselekszel. Mennyire tapasztaltuk már azt, hogy amit te készítesz, az valóban mind orvosság számunkra, vigasztalás, boldogság, öröm. Urunk, amikor így erre gondolunk, akkor bűnbánattal is oda kell fordulnunk hozzád, hiszen ha őszintén megvizsgáljuk magunkat, akkor valószínűleg azt kell vallanunk neked, hogy bizony nem mindig így gondolkozunk. Van, amikor nem értjük mindazt, ami velünk vagy szeretteinkkel történt. Van, amikor nem tudunk mit kezdeni mindazzal, ami körülvesz bennünket, ami ebben a világban végbe megy. Most azért imádkozunk, hogy bocsáss meg nekünk. Segíts nekünk abban, hogy mindezzel tudjunk oda menni hozzád, hogy ne magunkban kínlódjunk, vagy ne másoknak panaszkodjunk, hanem neked mondjuk el mindezt. És köszönjük, hogy nálad békességre találhatunk. Köszönjük, hogy te a kérdéseinkre idejében válaszolsz. Arra kérünk, most is szólj hozzánk. Szólj hozzánk, és szent lelked által munkálkodj bennünk. Segíts, hogy valóban rá tudjunk hangolódni a te hullámhosszodra, hogy el tudjuk fogadni beszédedet is, és el tudjuk fogadni akaratodat, velünk kapcsolatos tervedet. Munkálkodj bennünk szent lelked által, hogy készen lehessünk igazán a neked való engedelmességre. Áld meg, kérünk így, Isten tisztelet. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten beszédét Jakab apostol leveléből olvasom most, a 4. fejezet 13. verséből a 17. versig terjedő szakaszból. Így hangzik tehát Isten beszéde. Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el. Isten hűséges Úr, mit is jelent az ő hűsége számunkra, emberek számára? Hogyan hat ez életünk különböző területeire? Hogyan válhatunk mi magunk is hűséges emberekké? Ilyenekről volt szó az elmúlt vasárnapi istentiszteleteken, Egy héttel ezelőtt konkrétan arról gondolkoztunk együtt, hogy mit is jelent a házasságban a hűség. Sorozat keretében történik mindez, így igazából ezen a mai vasárnapon is ezt a sorozatot kellene folytatni. Erre a hétvégére azonban különösképpen is rányomja a bélyegét az, hogy ebben az időszakban, a gondolatainkban, az emlékeinkben különösképpen is ott vannak elköltözött szeretteink. Mi lehet Isten mondani valója ebben az időszakban, így most ezen a mai istentiszteleten számunkra? Ezzel a kérdéssel a szívemben olvasgattam a Bibliaolvasó kalóz alapján elénk táruló ige szakaszokat most itt a napokban, és készülve erre a mai istentiszteletre is, és álltam meg aztán ennél az ige szakasznál, amelyet most hallottunk is Jakab apostol leveléből. Hiszen ebben a rövid kis ige szakaszban Isten tulajdonképpen tanít életről, mulandóságról. Ugyanakkor valamiképpen azért a sorozatunk is folytatódhat, hiszen ebben az ige szakaszban szó van a hűség egyik ellenségéről is. Mit tanít hát? Mit mond hát nekünk Isten most ezen a mai Isten tiszteleten? Az első gondolat az így hangzik, és elég lehangoló lehet, hogy az életünk olyan, mint a pára, vagy itt az új fordításban úgy olvastuk, hogy olyan, mint a lehelet. És akkor most magunk elé képzelhetjük azt, amikor felteszünk egy fazék vizet a tűzhelyre, az elkezd forni, pára képződik. És ahogyan az ott néhány pillanatig lebeg tulajdonképpen az edény fölött, van valamilyen fajta formája, alakja is talán, de aztán pillanatokon belül elmúlik, eltűnik. Nyoma sincs már, emléke is alig. Jakab apostol azt mondja, hogy tulajdonképpen ilyen az életünk. Ilyen bizonytalan, ilyen kézzel nem fogható valami, mint a fazékból kicsapódó gőz. Nem valami szívterítő gondolat ez. Ez a Jakab apostol nem értett talán az emberi lélek működéséhez? Vagy miért írta le ezt a mondatot, amely tulajdonképpen hathat úgy számunkra, hogy valami olyasmit élünk át, hogy na most aztán jól beletapostak bennünket a földbe. Ne felejtsük el azonban, hogy hogyan is kezdte mondandóját. Tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyerességet szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. További kérdések fogalmazódhatnak meg bennünk, hallva ezeket a mondatokat. Hiba az, hogy az ember tervez. Hiba az, hogy üzleteket köt, hogy kereskedik. Nem kellene ezekkel a tevékenységekkel foglalkozni? Baj, hogy talpra esett, ambiciózus az ember. De hát, olvassuk csak tovább. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Mi tehát a baj? Nem az, hogy kereskednek ezek az emberek. Nem az, hogy intézzük az ügyeinket, hogy megyünk, amikor arra van szükség, tesszük a dolgunkat, hanem az a baj, hogy ezek az emberek kihagyták számításukból az élő Istent. életük alakulásába nem kalkulálták be a legfőbb tényezőt, az örökkévaló Istent. Pedig az derül ki azért itt Jakab apostol leveléből, hogy ezek az emberek a gyülekezethez tartozó személyek voltak. Olyanok, akik részt vettek a gyülekezeti összejöveteleken, az Isten tiszteleteken. Az apostolnak mégis figyelmeztetni kell őket. Figyelmeztetnie kell, hogy azt hiszitek, hogy Istennel csak akkor van dolgotok, amikor itt vagytok a gyülekezetben, amikor gyülekezeti alkalmon vagytok, és amikor kint vagytok, kint a világban, amikor végzitek a munkátokat, ott vagytok a munkahelyeteken, amikor kereskedtek és mentek egyik városból a másikba, utaztok, akkor nincs dolgotok az Úrral. Úgy éljük az életünket, minthogyha rendelkezhetnénk azzal. És már itt többes szám első személyben fogalmaztam, holott pedig azokról beszéltem, akikről konkrétan itt Jakab apostol a levelében ír. De hát vajon nem kísért meg bennünket is olykor ez? Ha elválasztjuk az életünket két területre, azt mondjuk, hogy van egy szent, van szent terület, meg vannak szent idők. Amikor itt vagyunk a templomban, ez szent idő, ez a hely szent hely. Igen, itt még csak-csak figyelünk Istenre, ha nem kalandoznak el közben a gondolataink, de amikor kimegyünk innen, és kint a világban vagyunk, éppen otthon végezzük a munkánkat, vagy valami ügyet megbeszélünk a szomszéddal, vagy a munkahelyünkön vagyunk, akkor az már profán terület. És azt gondoljuk, hogy el lehet választani ezt a kettőt egymástól. És élhetem ott kint az életemet úgy, mintha Isten nem létezne. Minthogyha ő nem urunk lenne, aki rendelkezhet velünk az ő akarata szerint. Jó eredményeket érünk el a munkában. Viszonylag rendezett a családi életünk. De könnyen elfeledkezünk ilyenkor Istenről. És megyünk a magunk feje után. Nem kérdezzük őt imádságban, nem várjuk az ő útmutatásait. Elbizakodottságunkban pedig egyre jobban eltávolodunk tőle. Hűtlenné válunk hozzá. Ez az, amiből föl akar serkenteni bennünket Isten beszéde. És már ki is mondtam azt, hogy mi az, ami ellensége lehet a hűségnek. Az elbizakodottság. Amikor azt gondoljuk, hogy az én erőm elég mindenre. Amikor azt gondoljuk, hogy nagyon jól tudom én, hogy mit, hogy kell elrendezni, megszervezni, hogyan kell az életemet berendezni. Amikor a sikereinkre, eredményeinkre tekintve hajlamosak vagyunk úgy kihúzni magunkat, és azt mondani, hogy na hát, ez vagyok én. És elfeledkezünk arról, hogy tehát az életünket is Istentől kaptuk. Az erőt is Istentől kapjuk. Hogyha van erőnk a munka végzéséhez, neki köszönhetjük. Mindent Istentől kapunk. Olyan az életünk, mint a lehelet, mint a pára. Figyelmeztet Jakab apostol. Nehogy azt gondoljuk, hogy mi rendelkezhetünk az életünkkel. Ugyanakkor azonban ez az ige szakasz tovább megy. Mert azt is elmondja, hogy a pára életünk Isten kezében van, sőt, úgy lehet az Isten kezében, hogy én magam tudatosan helyezem az ő kezébe. Hiszen ezt a mondatot, hogy az életünk az Isten kezében van, vagyis tőle függünk, tényleg nem tudom, mit hoz a holnap. Nem tudom, hogy meddig élhetek, hogy holnap élni fogok-e még. Nem tudom. Isten kezében van az életünk, ebben az értelemben is. De ezt a mondatot többféleképpen is ki lehet mondani. Lehet keserű szívvel. Hát igen. Ha van is Isten, ilyen az Isten. Lehet beletörődve. Nem tudok mit tenni. Ez van. Hát elfogadom úgy, fogcsikorgatva. Lehet közömbösen. Lehet elkoptatott közhelyként mondani, hogy az életem az Isten kezében van. Azonban ebből az ige szakaszból az derül ki, hogy lehet ezt hittel és bizalommal is elmondani, Isten iránti bizalommal, és hálával a szívemben, de jó, hogy az életem a te kezedben van és lehet. Miért? Mert az Úr akarata nem bizonytalanság, nem kiszámíthatatlan szeszély, hanem élet és békesség. És hogy milyen élet, arról épp itt az elmúlt vasárnapokon is volt többször is szó, amikor például azt az örömhírt fogadhattuk a szívünkbe, hogy isteni természet részeseivé válhatunk. Már itt, ezen a földön, ilyen életet akar az Úr nekünk, is készített el nekünk. Isten, amikor megteremtette az embert, akkor szeretet kapcsolatra teremtette. A szeretet pedig nem akar rosszat a másiknak. Hát mi sem akarunk, mi emberek, rosszat azoknak, akiket szeretünk. Csak hányszor tapasztaljuk, hogy legnagyobb igyekezetünk mellett is mégis van, hogy balul ütnek ki a dolgok. Jót szeretnék, de a vége mégsem jó lesz. Istennel azonban ez nem fordulhat elő. Ő nem csak jót tervezett el számunkra, hanem ő azt véghez is tudja vinni, és véghez is akarja vinni, és az biztos, hogy jó marad a befejezéskor is. Ennek ellenére mégis úgy tudunk ragaszkodni a saját elgondolásainkhoz, meg akaratunkhoz, és olyan nehezen tudjuk elfogadni az ő tervét, az ő akaratát. Tulajdonképpen többféle módon nyilvánulhat ez meg, és most ezek közül néhány jellemzőbbet gondoljunk végig. Hogyan is viselkedünk mi igazából Istennel kapcsolatban? Az a természet, ami mindannyiunkkal velünk születik, az eleve tiltakozik Isten akaratának a cselekvése ellen. Mivel kiléptünk ebből a bizonyos szeretet kapcsolatból, amelyről már itt szóltam, amelybe teremtette Isten az embert, ezért szakadatlanul lázadunk az Isten akarata ellen. Természetünké lett a lázadás. Mást akarunk, mint amit Isten. Sőt, mi több, Isten helyére törekszünk. Ez a nyílt lázadás, az Isten akaratával való szembehelyezkedés, makacs ellenállás, és ez jellemző ránk, mindnyájunkra. Így születünk, így jövünk a világra. Aztán egy másik jellegzetes magatartás a vallásos emberé. Azért az emberé, aki nem tagadja Isten létét, sőt, aki még talán a maga módján tiszteli is Istent, de nem ismeri igazán őt, nincs vele élő kapcsolata. Nem ismeri el Istennek maga fölött. És ezért megpróbálja manipulálni őt. Az imádság egyik eszköze ennek a manipulálásnak. Amikor is az imádságaink igazából csak arról szólnak, hogy segítsen meg bennünket a jó Isten, hogy tegye azt, amit mi szeretnénk. Olyan jó lenne, hogyha most. Különösképpen is azért, hiszen a megterített asztalhoz készülünk sokan. Megvizsgálnánk egy kicsit ebből a szempontból az imádságainkat, meg egyáltalán az imáról való gondolatainkat, gondolkozásunkat. Vajon nem ez-e az alaphangja sokszor az imádságainknak, hogy ja Istenem, segíts meg! Én már tudom, mit akarok, én már tudom, mit fogok tenni, és téged arra kérlek, hogy ennek a kivitelezésében segíts. Vagyis nem valami olyasmi történik igazából ilyenkor, hogy mintegy az alkalmazottunká fokozzuk le a mindenható Istent? Imádság, igazi imádság az ilyen? Talán ott a szívünk mélyén érezzük, hogy ez nem igazi imádság. Ennél valamivel több a harmadik, ami a, talán így lehetne mondani, hogy a nagyon vallásos embert, majdnem hívő embert jellemzi. És ez pedig az, amikor valaki kénytelen, kelletlen törődik bele az Isten akaratába. Kénytelen, kelletlen tudomásul vesz valamit, amit Isten cselekedett. Utólag mondja ezt ki, Isten valamit tett, hát legyen meg az ő akarata. Én már úgysem tudok semmit sem tenni. Én már nem tudom megmásítani. Hát akkor legyen meg az ő akarata. Érezzük, hogy még ebben is mennyi lázadás és mennyi tiltakozás van. Kimondom, hogy legyen meg az ő akarata, de csak azért mondom ki, mert úgysem tudok semmit sem tenni ellene. Mivel azonban jól nevelt, vallásos ember vagyok, ezért rábólintok. És azt mondom, hogy jó, hát akkor legyen meg az ő akarata. Erről van szó Isten beszédében. Az egész Szentírás valami másról beszél. És akkor nézzük meg negyedikként, hogy mit tesz az az ember, akinek tényleg élő kapcsolata van az Úrral. Ő előre kéri, mi Isten akarata. Kérdezi Istent, vagyis amikor tervez, amikor gondolkozik a jövőről, gondolkozik a tennivalókról, már akkor hívja Istent, és kérdezi, és keresi az ő akaratát. Énekeltük a 272-es dicséretünket, amelyben kimondtuk, hogy ő velem is úgy tégyen, amint a kedve néki tartja. De vajon tényleg így van ez? Tudunk ezzel teljes mértékben azonosulni? Valahogy úgy, hogy igen, mert ő jobban tudja, mint én, hogy mi jó nekem, és ezért bízom rá magam, egész életemet, ezért bízom rá szeretteimet. Komolyan veszem, hogy az Isten Isten, én pedig az ő szolgája vagyok. Sőt, hiszen akinek személyes kapcsolata van az Úrral, az már elmondhatja azt, hogy Isten az én szerető mennyei atyám, és én pedig az ő szeretetből befogadott kedves gyermeke vagyok. És éppen ezért bízom rá az életemet, már előre, és nem pedig csak utólag állapítom meg, vagy mondom ki, hogy hát, ha már másképp nem lehet, akkor legyen meg az Isten akarata. A hívő ember nem akar semmit sem Isten akarata ellen cselekedni, sokkal inkább munkálni szeretni az ő akaratát. És ezért könyörög, és ezért foglalja bele az imádságaiba azt is, hogy az Úr segítsen abban, hogy tényleg ez valóra válhasson, hiszen annyi minden tiltakozik bennem ez ellen. És én nem akarom, hogy tiltakozzék. Én most már az atyám oldalára állok, nem pedig az én romlott és lázadó természetem oldalán vagyok. De hogy mennyire nehéz vállalkozás ez, azt egyebek között az is mutatja, ami annak idején, Kálvin János idejében Genfben történt. Tudjuk azt, hogy amikor Kálvin János Genf városába került, akkor megkérdezte a gyülekezetet, hogy komolyan akarják-e az Isten akaratát követni. Valóban az Isten akarata szerint akarnak-e élni? És ezek a genfiek kimondták, hogy igen, az Isten akarata szerint szeretnénk élni. Amikor azonban ebből az következett, hogy például akkor a szerencsejátékokat be kell szüntetni, az éjszakai sötét mulatókat be kell zárni, a részegeskedésnek vége, aki nyilvánvaló házasságtörésben él, annak Kálvin János nem szolgáltatta ki az úrvacsorát, akkor viszont nagy botrány lett. Előbb csak az érintettek kezdtek el tiltakozni és lázadni, és aztán egyre többen fellázadtak ellene. Nem gondolták azt, hogy ezzel igazából Isten beszéde, sőt, Isten személye ellen lázadnak. És végül elkergették a városból azt a Kálvint, akinek a működése alatt pedig a város felvirágzott. Mert, hogy is van, amikor már konkrétan engem érint, rólam van szó, amikor ez valami konkrétumot jelent a számomra, akkor elkezdünk tiltakozni. Pedig hát tudhatnánk, hogy az Isten akarata az valóban élet és békesség is jó számunkra. Azt mondja Jakab apostol tehát, hogy nem tudjátok, mit hoz a holnap. Életetek Isten kezében van. De le lehet tenni az ő kezébe így, hittel és bizalommal, hogy én szeretném, hogy a te jó akaratod váljon valóra az életemben is, és általam is. És akkor tulajdonképpen azt érthetjük meg, hogy a hívő ember az nem olyan ember, aki tétlenül ül, aki álmodozik, aki összeteszi a kezét, és csak úgy ül folyton. Nem. Hanem arról van szó igazából, hogy a hívő ember az, aki Istenre bízza valóban az életét, az megszabadulhat, és megszabadul attól a görcsös erőfeszítéstől, amellyel pára életünk egzisztenciáját akarjuk mi bebiztosítani. Hiszen az jó helyen van. Az Isten kezében van. És így minden erőnket és képességünket beleadhatjuk az Isten akaratának való engedelmességbe. És ez az, amire végül itt biztatés bátorít Jakab apostol, s rajta keresztül az élő Isten. Amikor arról beszél, hogy cselekedjük a jót, kicsit keményen fogalmazva, hogy aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. És ez a harmadik, és ezen a mai istentiszteleten a befejező gondolat, hogy igen, pára az életünk, olyan, mint a lehelet az életünk, de ez a pára életünk mégis alkalom a jó cselekvésére. De hát mi is a jó cselekedet, a jó tett? Talán valahogy itt lehetne megfogalmazni, hogy mindaz a cselekedet, amelyből valakinek valami haszna van, és amiből Isten nevére származik jó dicsőség. Ez a kettő együtt. A másik embernek, a mellettem lévőnek haszna van belőle, és ugyanakkor az Isten nevére száll a dicsőség. Vagy úgy is meg lehetne ezt fogalmazni, hogy az az igazi jó cselekedet, amelyiken átsüt, átvilágít valami az Istennel való életközösségből, amelyen át megérez valaki valamit Jézus Krisztus megváltó szeretetéből. Lehet ez egy helyén mondott szó, lehet egy biztató pillantás, lehet az irgalmasságnak, a türelemnek, a szeretetnek valami apró megnyilatkozása is. Bármilyen tett, amiben benne rezdül Jézus Krisztus életének a valósága. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, de életünket így Istenre bízhatjuk, hogy az ő jó akarata váljon valóra. Éppen ezért hadd fejezzem be ezzel a biztatással, hogy legyen, mert lehet minden nap és minden reggel az imádságunk ez: engedd, Uram, hogy haszna legyen az embereknek abból, hogy Te az én Uram vagy. Ámen. 223. dicséretünket keressük meg. Énekeljük ennek a dicséretnek a második, harmadik, negyedik és ötödik verszakait. És oly jó lenne, hogyha valóban komolyan végiggondolnánk mindazt, amit itt énekelünk közben, és így készülnénk a megterített asztalhoz, az úrvacsorai közösségre is. Urunk, ígérete szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Kedves testvéreim, most figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően így adja elénk. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amely az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és valamennyiszer isszátok a poharat az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol e szavakkal folytatja az úrvacsora szereztetési igéjét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is cselekedjük ezt imádságban. Tárjuk oda a szívünket, mindazt, ami a szívünkben van, az élő Isten elé. Urunk Istenünk, hadd kérjünk arra, szent lelked által mutasd meg nekünk, hogy vajon mi hogyan viszonyulunk igazából hozzád, hogyan gondolkozunk a te velünk kapcsolatos tervedről, akaratodról, hogy mennyire fogadjuk el azt, hogy mennyire cselekedjük azt, vagy megyünk a magunk feje után. Urunk, arra kérünk téged, hogy segíts most igazán belenézni az elénk tartott tükörbe, ígéd tükrébe. Megláthassuk magunkat olyannak, amilyennek ez a tükör mutatja. S ha tudjunk így vallani neked. Kérjük a te szent lelkedet, hogy munkálja bennünk az őszinte bűnbánatot, hogy fájjon nekünk mindaz, amivel egymást megszomorítottuk, fájjon nekünk az, amivel téged megszomorítottunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd tudjunk így fohászkodni kegyelmedért, és így ragadni meg aztán kegyelmedet, fogadni el a bűnbocsánat ajándékát. Arra kérünk, hogy légy hozzánk irgalmas, mi pedig hadd engedhessük most, hogy lelked úgy munkálkodhasson bennünk, ahogyan azt te jónak tartod. Amen. Bűnbánattartásunk után valljuk meg a mi hitünket is, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hitet egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi úrunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátussal, megfeszítették, meghalt és feltemették. Szállt alá pokolba. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ült a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek felállását és az örök életet.
Mindezek után még egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva, gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít? Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet Isten megad ingyen kegyelméből az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Íme, kedves testvéreim, az asztal meg van terítve, minden készen van, jöjjetek ide a szent asztalhoz a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a fal felüli oldalon, és végül az oldalsó részben ülő testvérek. És amíg úrvacsorázunk, addig énekeljünk a 457. dicséretünket először, mindegyik verszakával, és utána pedig a 458-ast, és ahogyan egymás után következnek az énekek, amíg szükség van ezekre az énekversekre.
Thank you.
Én, kedves testvéreim, így szerezte az Úr Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, hitvalló őseink, a reformátorok, Isten kegyelméből pedig most mi is. Most fejünket meghajtva imádságban köszönjük meg az Istentől kapott ajándékokat, és kérjük az ő vezetését, erejét ahhoz, hogy amit ígértünk, azt valóra is tudjuk váltani. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, azzal szembesítettél bennünket ma, hogy lehellett pára az életünk. Őszinte pillanatainkban mi magunk is érezzük ezt, de olyan szívesen elhessintjük ezeket a gondolatokat magunktól. Kidolgozzuk a magunk rendszerét arra nézve, hogy lehetőleg ettől a gondolattól távol mégis valahogy jól élhessük az életünket. Köszönjük, hogy most arra is rámutattál, hogy van ennél, vagy az ehhez hasonló megoldásoknál sokkal jobb megoldás. Szabad nekünk önként rád bízni az életünket. Szabad úgy oda fordulni hozzád, hogy tényleg szeretetből befogadott, kedves gyermekeid lehessünk. Köszönjük, hogy te így hívsz, és hívtál ma is bennünket magadhoz. Arra kérünk, erősítsd bennünk az irántad való bizalmat, hogy tényleg gyermekként, gyermeki bizalommal tudjunk rád hagyatkozni. Így kérdezzük tőled újra és újra azt, hogy szerinted mi a jó. Így tervezzünk, így intézzük a dolgainkat, hogy azokat mindig előtte beszéljük meg veled, és kérjünk tőled világosságot, útmutatást. Köszönjük neked szent lelkedet, akit adsz a benned hívőknek, s akinek az is egyik munkája, hogy vezet bennünket, hogy segít nekünk ebben, hogy akaratodat megérthessük, sőt abban is, hogy tudjunk engedelmeskedni is akaratodnak. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy úgy mehessünk most el innen, hogy valóban a lelki fegyverzettel felvértezve magunkat, hitben megerősödve, azzal a meggyőződéssel, hogy nálad jó helyen vagyunk, és nálad védelemben vagyunk, tudjunk innen elindulni, szabadon arra, hogy cselekedjük mindazt, ami neked kedves, hogy engedelmeskedhessünk neked, és így szeretetedet továbbadhassuk, s másokat is hozzád vezethessünk. Áldunk és magasztalunk minden ajándékodért. Áldunk és magasztalunk az úrvacsora jegyeiért is, amely jegyek ebben a hitben erősíthetnek bennünket. Adurunk, hogy ez így legyen. Kérünk téged, légy velünk hétköznapjainkban, hogy nem mi akarjunk veled rendelkezni, hanem engedjük, hogy te rendelkezhess velünk. Imádkozunk hozzád a betegekért, imádkozunk hozzád a magányosokért, azokért, akik a reménységüket elveszítették, akik nem látnak maguk előtt célt, értelmetlennek látják az életüket. Könyörülj meg rajtuk, hogy abból a sötétségből, amelyben vannak, kikerülhessenek, hogy megláthassanak téged, aki a világosság vagy, és az ő életük is a te világosságodban folyhasson. Mi pedig hadd lehessünk ebben neked áldott eszközeid. Gyógyítsd a megszomorodottak, a gyászolók szívét. Légy velünk most, amikor különösképpen is eszünkbe jutnak a már innen a földről elköltözött szeretteink. köszönjük őket neked, életüket, és arra kérünk, hogy a te békességed, te magad gyógyítsd a sebeinket, és a te szereteted tölthesse be a szívünket. Áld meg, kérünk, a napunk folytatását. Könyörülj meg egész gyülekezetünkön, egyházunkon. Könyörülj meg népünkön. Népünkön, melyre annyira jellemző az, amit Jakab apostol itt ebben az ige szakaszban szent lelkedre figyelve leírt, hiszen valahogy így él a mi népünk is. Könyörülj meg rajtunk, hogy rádöbbenhessünk arra. Nem rendelkezhetünk az életünkkel, de rád bízhatjuk az életünket. És akkor mégis biztonságban, békességben élhetünk, még a nehézségek között is. Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg kegyelmesen imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkoztatok. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Figyeljünk együtt még a hirdetésekre. Mindenek előtt sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőtt lesz, s mivel hónap első szerdája, ezért babamama kör is lesz. Csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken 6 órai kezdettel konfirmációi előkészítő lesz az ifjaknak, 7 órától ifjúsági bibliaóra, 7:30-tól pedig bibliakör. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben gyermekalkalmakat, istentiszteleteket is tartunk, pici gyermekekkel pedig itt a templom szintjén, tehát a földszinten lévő babaszobában televízión lehet követni az istentiszteletet. Vasárnap, egy hét múlva, istentisztelet után imaóra is lesz, hiszen a hónap második vasárnapja lesz. Készüljünk tehát így a jövő vasárnapi istentiszteletre. Hirdetem azt is, hogy szívesen elviszem az úrvacsorát házhoz, tehát hogyha tudunk olyan idős beteg testvérről, gyülekezeti tagunkról, aki nem tudott eljönni, de szívesen úrvacsorázna, akkor kérem tessenek szólni nekem, hogy megtehessem ezt. Már most hirdetem azt, hogy november végén, egész pontosan 28-án, este 6 órai kezdettel, Robert György és Szabó István hangversenye lesz itt a templomunkban. Robert György blokkflőtén, Szabó István pedig lanton játszik. Az elmúlt esztendőben már volt nekik itt hangversenyük, talán többen is itt voltunk, emlékszünk rá. Most mást fognak játszani, nem azt, amit tavaly, úgyhogy szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a hangversenyre. Ugyanattól az estétől, tehát november 28-án estétől kezdve lehet majd itt a gyülekezeti házunkban megtekinteni egy Calvin Jánossal kapcsolatos, róla szóló interaktív kiállítást. Ennek a hírét is vihetjük, már most is továbbadhatjuk. Ez a kiállítás utána egy hétig lesz még itt megtekinthető az alapsorban, a gyülekezeti helyiségünkben. Karácsonyi vásárt is tervezünk, ahogyan egy héttel ezelőtt ezt már jeleztem, december elejére, a pontos időpontot még majd ezután hirdetem. de már most azért jelzem ezt, hogy mindazok, akik szeretnének, meg tudnak hozzájárulni ehhez a vásárhoz, azok elkezdhessenek készülődni rá, hiszen elmondtam, hogy az eddigi tapasztalataink alapján általában a saját kezűleg készített igényes kivitelű apróságok voltak leginkább kelendők, úgyhogy gondoljunk a hétköznapjainkban erre a gyülekezeti karácsonyi vására is. Most itt szeretném megköszönni azoknak a közreműködését, akik szolgálata munkája által a gyülekezeti hillebelénk létrejöhetnek. Még mindig van az októberi, tehát az őszi számunkból is, illetve készülünk a következő számmal, a karácsonyival. Kérem most is azt, hogy akik a kedves testvérek közül írással, bizonyságtétellel, gyülekezeti alkalomról, eseményről szóló tudósítással hozzá tudnak járulni ehhez, tegyék meg, várjuk tehát a testvérek írásait is ebbe a hírlevélbe. Végül az adakozás lehetőségét hirdetem. Gondoljunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 448. dicséretünket keressük meg, tehát 448. dicséretünknek énekeljük a 6. és 7. verseit Isten tiszteletünk végén, a 7. verset majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa az Úr az ő orcáját reád, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békességet kívánok mindenkinek, illetve a presbiter testvéreket arra kérem, hogy néhány percre még maradjanak itt az Isten tisztelet után.